A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 617. dicséret első versét énekeljük. Kedves testvérek, foglaljanak helyet, és énekeljük a 464., azaz a régi énekeskönyvből a 291. dicséret első három versét, a 301. dicséret dallamára. Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, amiért magasztalunk téged, hogy vállaltad a nagypénteket, vállaltad a kereszthalált, vállaltad, hogy megváltasz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a kárhozatból felemelted a te választottaidat. Köszönjük, hogy megajándékoztál a te szent lelkeddel, és kérünk, hogy értsük meg a nagypéntek titkát, hogy mindannyian a te újjászült gyermekeid lehessünk. Így kérünk, hogy légy velünk ezen a mai délelőttön, légy velünk egész nap, és légy velünk a húsvét ünnepeken, hogy megértsük a te kegyelmedet, a megváltást, és tudjunk engedelmeskedni neked. Amen. Kedves testvérek, Máté evangéliumának 25. részéből olvasom a 14-től 30-ig terjedő verseket. Mert úgy van ez, mint amikor egy útra készülő ember előhívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint majd útra kelt. Aki az 5 talentumot kapta, vállalkozásba kezdett, és további 5 talentummal gyarapodott. Hasonlóképpen, akinek 2 volt, az is másik 2-t szerzett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, elásta azt a földbe, és elrejtette urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Előjött az, aki az 5 talentumot kapta. Hozott még 5 másik talentumot, és ezt mondta, Uram, 5 talentumot adtál nekem, íme másik 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki, jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki a 2 talentumot kapta, és azt mondta, Uram, 2 talentumot adtál nekem, íme 2 másik talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki, jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevésen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, és azt mondta, Uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plántáltál. Félelmemben azért elmentem és elástam a te talentumodat a földbe, ime megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig így válaszolt neki, gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is begyűjtöm a termést, ahol nem plantáltam. El kellett volna tehát helyezned a pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor megjövök, nyereséggel kapjam vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és gyarapodik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Isten tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk, jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, a te kegyelmedben bízunk, hogy megszerezted számunkra az üdvösséget. Kérünk, hogy tégy bennünket alkalmassá arra, hogy megértsük a te igédet. Légy velünk, és taníts bennünket. Szüld újjá azokat, akik még nem születtek újjá, és ajándékozz meg engedelmes szívvel. Amen. Az ige hirdetése előtt a 231. dicséret első versét énekeljük. Ez a régi énekeskönyvben a 372. dicséret. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a már felolvasott helyen, Máté evangéliumának 25. részében, tulajdonképpen a teljes 14-től 30-ig terjedő versekben, de ezt foglalom össze a 21. versben található igével. Az ő ura azt mondta neki, jól van, jó és hű szolgám, hű voltál kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te urodnak örömébe. Ez egyúttal a bűnbocsánat igéje is volt. A gyülekezet pedig foglalja el helyét. Kedves testvérek, beszéljünk most ennek a példázatnak a 3 szintjéről. Az első szint a példázatnak az elsődleges jelentése. Az útra készülő gazda magához hívta szolgáit, és rájuk bízta a vagyonát. Nem egyforma a vagyon kiosztása, ezt hallhattuk az igében. Az egyik szolga kapott 5 talentumot, a második kapott 2-t, és a harmadik 1-et. Kinek-kinek a képességei szerint adott. Egy talentum, hogy jobban ismerjük ezeket a dolgokat, a különböző bibliafordítások szerint a következő, a föníciai talentum az 34 vagy 44 kiló. A babiloni talentum 54 vagy 59 kiló. És találtam egy harmadik meghatározást is. A szíriai talentumot egy 1960-as években megjelent kommentár 10 000 magyar forintnak számítja. És hát azt mondhatnám, hogy ez körülbelül ma olyan 5 millió forintot ér. Tehát a gazda igen sok pénzt osztott ki gazdálkodásra szolgáinak, hiszen ő rájuk bízta az egész vagyonát, mindenét, de nem egyformán. Az első szolga tehát 5 talentumot kapott, és 100%-os hasznot hozott a gazdájának, azaz 5 talentumból 10 lett. A második szolga szintén 100%-os haszonra tett szert, ő 2 talentumot kapott, és ebből 4 lett. A harmadik szolga viszont elásta a kapott pénzt, és azt ásta ki gazdájának, amikor megjött az útjáról, 0%-os haszonnal. A gazda pedig felelősségre vonta. Legalább a pénzváltóknak kellett volna odaadni ezt az 1 talentumot, már csak azért is, mert abban az időben nagy százalékos hasznot hozott volna a pénzváltóknál elhelyezett pénz a gazdának. De, és nem tudom, hogy erre gondoltunk-e már, hogy a gazda nem tartotta meg magának sem az eredeti vagyont, sem a kamatot. Semmit nem tartott meg magának. Az első szolga ugyanis 10 talentumot kapott, a második 4-et, a harmadik viszont azt is elveszette, amit eredetileg kapott, 1 talentumát, a 10 talentumos szolga kapta meg, őt pedig a külső sötétségre vetették. Tehát a 3 szolgája volt ennek a gazdának, ennek az úrnak. Az első 2 szolga, bár más volt a tehetsége, de mégis 100%-os hasznot hozott a gazdának. Tulajdonképpen saját maguknak hoztak nyereséget, hiszen megkapták mindazt a pénzt, amit szereztek, és amit a gazda adott nekik, és amit tovább tudtak gazdálkodni, és az 5 talentumos szolga 10-et, sőt 11-et kapott végül is, a 2 talentumos szolga pedig 4-et. Ez tehát a példázatnak az elsődleges jelentése, hogy értsük, hiszen a mi időnkben már nincs se talentum, se olyan gazda-szolga viszony, mint ami az ókorban volt. De amikor megértettük a példázatnak az elsődleges jelentését, akkor feltétlenül beszélnünk kell a másodlagos jelentésről is. A talentumot a köznyelv az egyes emberek tehetségére alkalmazza. Az első szolga tehát, hogyha így értelmezzük, akkor igen tehetséges. A második ugyan kevésbé, de mind a ketten 100%-os haszonra tettek szert. A harmadik tehetsége viszont nem jó semmire, bár neki is volt tehetsége, hiszen 1 talentumot kapott, de nem élt vele. Isten valóban különböző módon osztogatja a tehetséget, de azt teljes mértékben ki kell használni Isten dicsőségére és embertársainknak a javára. Ez a másodlagos jelentés az emberi élet hétköznapi életét tartalmazza, hétköznapi értelmét tartalmazza, a hasznosságot. Itt nyugodtan gondolhatunk nagyon sok mindenre, az irodalomra, a zenére, a gazdasághoz való tehetségre, minden hivatásra, legyen az akár egyetemi professzorság, vagy takarítás, legyen az zeneszerzés, vagy vasúti pályamunkásság. Ha Isten adta, akkor mind egyformán fontos és értékes. Isten van, akit megajándékoz többel, van, akit megajándékoz kevesebbel. Az egyetlen lényeg az, hogy 100%-osan kihasználjuk azt, amivel ő bennünket megajándékozott. De ennek a példázatnak természetesen nem csak az elsődleges jelentése van, amit hát azért mondtam el, hogy mégis értsük, hiszen a mi világunk már nem olyan, mint az ókor. A másodlagos jelentését is elmondtam, hiszen azért a talentumot még esetleg a mai nyelvben is szokták használni, de egész másképpen, mint ahogy a Bibliában szerepel. És éppen ezért kell beszélnünk a példázat harmadik jelentéséről is, és itt vissza kell utalni az előző példázatra, amit nem olvastam fel, de hogyha megnézzük a Bibliában, az Jézus tanítása a 10 szűzről. Az pedig nem más, mint az urára várakozó egyház tagjainak a készenléte, hogy ki hogyan volt készen. Tulajdonképpen mind a 10 szűz elaludt, csak volt, akinek volt olaja, és volt, akinek nem volt. Tehát, amikor a 10 szűz példázatáról beszélünk, az nem más, mint az urára várakozó egyház tagjainak a készenléte, és ezért kezdődik a mi mai példázatunk azzal, hogy mert úgy van ez, mint amikor egy útra készülő ember előhívatta szolgáit, és rájuk bízta a vagyonát. Az urára várakozó egyház tagjai nem semmittevő emberek, hanem szolgálattal megbízottak. És itt nem csak az emberi élet hétköznapi értelméről van szó, hanem a lelki hozzáállásról. Tehát mondtam, hogy a második értelmezés szerint ugye a talentum azt jelenti, hogy mivel bízott meg bennünket Isten, milyen talentumunk, milyen hozzáállásunk, milyen tehetségünk van. De itt nem csak az emberi élet hétköznapi értelméről van szó, hanem lelki hozzáállásról, és ez pedig az evangélium hirdetése, az Istennek való állandó engedelmesség. Ezen a területen is vannak több és kevesebb talentummal ellátott testvérek, világszerte ismert misszionáriusok, országszerte ismert lelkészek, mint például Cseri Kálmán és Sipos Álmos voltak, és természetesen azok a lelkészek, akik egy gyülekezetben szolgálnak, hirdetik az igét, és esetleg más gyülekezetben nem is ismerik őket. De az a lényeges, hogy Isten rendelését teljesítsük, és abban a körben, ahová helyezett bennünket Isten, mindent elvégezzünk, amire ő elhívott bennünket. És természetesen nem csak misszionáriusokról, és nem csak lelkészekről van szó, hanem minden újjászült, élő hitre jutott emberről, mert a hívő testvérek között nincsen munkanélküliség. Isten mindenkire bíz szolgálatot. És ezért nekünk meg kell értenünk ennek a példázatnak a harmadik értelmét, harmadik jelentését is, hogy hogyan éljünk hívő emberekként ebben a világban. De azért szeretném még folytatni tovább, mert a lényeg, hogy Jézus Krisztusra is rá volt bízva egy szolgálat. Méghozzá a megváltásnak a szolgálata. Persze más is, természetesen az evangélium hirdetése, a tanítás, a gyógyítás, a tanítványok gyűjtése, vezetése és küldetéssel való felruházása. Természetesen ez is mind Jézus Krisztusnak a szolgálata volt, a feladata volt. De ha az ő szolgálatából egyetlen igazán lényegeset akarunk kiemelni, az a megváltás lenne. Jézus mindenek felett való szolgája volt az atyának. Íme a szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvemet lelem, lelkemet adtam belé, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármázik, nem hallatja hangját az utcán. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán hirdeti. nem pislog és nem reped meg, míg érvényt nem szerez a törvénynek a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt olvassuk Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetében. Tehát amikor a talentumokat nézzük, akkor Jézus Krisztusról is beszélhetünk, hogy ő, így is mondhatnám, hogy végtelen talentumot kapott, és az ő legfontosabb szolgálata a megváltás volt. Jézus nagypénteken a keresztet választotta, ahol magára vállalta bűneinket, elveszett állapotunkat, Istentől való távolságunkat. Ezért kellett neki a kereszten úgy felkiáltania, én Istenem, miért hagytál el engemet? És magára vállalta a tulajdonképpen bennünket fenyegető büntetést is. Meghalt értünk, hogy mi ő benne feltámadjunk. Egy kis képzavarral azt is mondhatnánk, hogy az Úr Jézus Krisztus végtelen sok talentumot kapott, de azért, hogy mindaz nekünk az ő megváltottjainak adja. Ezért olvassuk ezt Pál apostolnál, az az indulat legyen bennetek, amely Jézus Krisztusban is volt, aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Kedves testvérek, így vállaljuk mi is azokat a szolgálatokat, amelyeket Isten ránk bízott, és mindig mindenért hálát adunk Istennek. A jóért, és a földi szemmel nézve rosszért is. Ha az Isten adta, a javunkra válik. Így legyen áldott húsvét ünnepünk, és így fogadjuk el Urunk Jézus Krisztus küldetését, a megváltást, és simuljunk bele az ő akaratába. Amen. Ráfelelő énekként énekeljük a 711. dicséret, amelyik a régi énekeskönyv 345. dicsérete első és második versét. Úr Jézus Krisztus, hadd magasztaljunk téged, hogy te mindent elvállaltál, amit az Atya rád bízott. Elvállaltad akkor is, hogyha ez az életedbe került. Elvállaltad, mert tudtad, hogy így tudsz egyedül üdvösséget adni a te választottaidnak. Köszönjük, Urunk, a megváltást. Köszönjük a megszerzett üdvösséget, és kérünk, hogy adj nekünk engedelmes szívet, hogy mindenben tudjunk neked engedelmeskedni. Megvalljuk, Urunk, hogy olyan sokszor eltévejedünk, tévútra megyünk, de kérünk, hogy újra és újra taníts bennünket, és vezess rá arra az útra, amelyet te választottál nekünk. Kérünk, ajándékozz meg rád figyelő szívvel, rád figyelő tekintettel, ajándékozz meg azzal, hogy ne a magunk akaratát akarjuk teljesíteni, hanem mindig a tiédet. Megvalljuk, hogy ez nem könnyű. Megvalljuk, hogy gyakran eltévedünk, és a magunk útját akarjuk járni. De kérünk, hogy újra és újra vezess vissza bennünket a te utadra, és adj engedelmes szívet. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.